Isten igéjét Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írott leveléből olvasom, az első levélből, a negyedik fejezet első 8 versét. Általában van valami logikai menet, hogy éppen mikor, miről esik szó az Isten tiszteleteken. Ugye az elmúlt két hétben is így a körbeöleltük a gyülekezeti tábort, és hát most nem lesz. Az az igazság, hogy megkértek, hogy írjak egy igehirdetést egy készülő kiadványba őszre, amikor már soha nem fog elhangozni, hanem hogy megjelenik egy könyvben, egy gyűjteményben, de hát milyen igehirdetés, ami nem hangzik el. Úgyhogy azt gondoltam, hogy amiről kérték, hogy írjak, arról lesz szó ma ezben a logika. Úgyhogy ezért is mondom, hogy ilyen értelemben nem én választottam ezt a témát, hogy mert most azt gondolom, hogy mindenképpen erről kell beszélni, hanem fogadjuk úgy, hogy talán Isten választotta a mi számunkra, a mi részünkre ezt az igét és ezt a témát. Tehát 1 Tesszalonika 4, 1-8. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével. Nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. És hogy senki túlkapással ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is rátok árasztja. Összefoglalhatnám ezt a apostoli intést és buzdítást avval, hogy ez egy felszólítás a másságra. Felszólítás a megszentelődésre, felszólítás a másságra. Hogy legyetek mások, hogy legyünk mások. Nyilvánvaló, hogy se eleje, se vége a nyilvános térben a másságról való beszédnek. Se eleje, se vége nem is lesz hosszú ideig annak, hogy ki az, aki más, egy egyén vagy egy társadalmi csoport, ha valaki más, mint a többség, milyen jogok illetik, hiszen a más az mindig egy kisebbség, ami valamihez mérten más, valami többségitől tér el. Kirekesztő-e ebben az esetben a többség a kisebbséggel? Ha van egy más, egy kisebbség, akkor a többségnek hogyan kell hozzá viszonyulnia? Milyen toleranciát kell tanúsítania? Milyen jogok járnak neki? Ezek a kérdések folyamatosan velünk vannak és velünk maradnak. Senki sem kerülheti meg ezeket. Keresztény gyülekezet sem. És ezzel együtt a keresztény gyülekezet is más. Kétszeresen is. Egyrészt azért, mert ahogy Pál sorait olvassuk, az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. A megszentelt közösség az, amelyik odaszánja, odaadja magát Istennek, és ebben, hogy odaadja magát Istennek, ebből következőleg az értékrendje, a gondolkodásmódja, a magatartása, az egész élete változik, az egész élete mássá lesz. A megszentelődés mai nyelven, lehet ez a megszentelődés az olyan nagyon furcsa szó, hogy megszentelődés, hol leszek én szent, hagyjuk ezt a történetet. Ez a mássá létel útja, hogy Isten elhívott, és ebben a közösségben, ezen az úton, a korábbi életünkhöz képest változunk. Isten valahol megszólított, ahol éltünk, abba a kultúrába, abba a közegbe, ahol éltünk, kihívott, elhívott, és ebből fakadóan idővel egyre inkább különbözünk ettől a világtól. És itt jön a másik értelme ennek, a mai szóhasználathoz igazodva is, a keresztény közösség más, azért, mert egyre inkább kisebbséget képvisel. És ezt nagyon fontos ma a szívünkbe írni, és a fejünkbe megérteni. És hogy különösen így van ez a szexuális magatartás terén, mert ennek a résznek ez a középpontja. Azt kell mondani, hogy ezt meg később. Tehát, más. Ezt meg később. Nem futok előre. Úgyhogy lássuk ebben a szakasznak az alapján, hogy miért és hogyan legyünk mások. Először beszéljünk a másságról, mint ami felhívás a megszentelődésre. Másodszor beszéljünk a másságról konkrétan, mint amiben azt mondja az apostol, hogy kerüljük a paráznaságot. És harmadszor pedig tegyük fel a kérdést őszintén, hogy miért legyünk és hogyan lehetnénk mások. Ha valaki olvassa ezt a szakaszt, akkor azt érzi, hogy Pál apostol itt elég direkt, elég szigorú, elég egyértelmű felszólítást intéz a gyülekezethez. Ráadásul nem a saját nevében teszi, nem is az apostoli tekintélyére hivatkozik, mint alkalmanként, hanem kétszer is ebben a szakaszban azt mondja, hogy Jézus nevében adtam nektek ezeket a rendelkezéseket. Jézus nevében mondom mindezeket. Ráadásul ez a kifejezés, amikor ezt használja, hogy rendelkezéseket adtam nektek, tesszalonikai gyülekezetet ő alapította, és nyilvánvalóan már nem ott van, és egy levelet ír, meg kapcsolatot tart követek által a gyülekezettel. Amikor azt mondja, hogy rendelkezéseket adtam nektek, ez a szó, ez a kifejezés, hogy rendelkezés, ez sokkal közelebb áll a katonai parancshoz, mint sem valamilyen kedves, jószándékú tanácshoz. És aztán a végén pedig minden kertelés nélkül, minden óvatosság nélkül azt mondja, mert az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. És akkor egyből ott van a kérdés, hogy hogyan fogadhatja be ezt a tesszalonikai gyülekezet? Hogyan fogadhatja be ezt ez a közösség? És különben is, ugye, mit hallunk mi? Hajlamosak lehetünk azt gondolni, hogy nincs annál veszélyesebb, mint amikor egy ember a maga véleménye alá akar minket rendelni, és ezt Isten nevében teszi. Ezt teszi Pál. Ezt teszem én most. Isten nevében beszélek valamiről. Mondhatja valaki, hogy ez az én magam véleménye. Nem veszélyes ez. És ezért látni kell, hogy nem itt indul ez a történet a tesszalonikai gyülekezet életében, meg semmelyik keresztény gyülekezet életében, illetve senkinek, aki nem keresztény az életében, nem ott indul ez a történet, hogy valaki egyszer azt mondja, legyél más, légy szent, bármit is jelentsen, kegyesen, járd a megszentelődés útját. Mi ez? Annyira fontos azt érteni, hogy és azt is látni ezekben a felszólításokban, hogy Pál végig úgy beszél, hogy először is a levél közepén vagyunk, sok mindent elmondott már korábban. Másodszor nézzétek meg, hogy nem ezzel kezdi, hanem azt mondja, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ez dicséret, jó? Ez dicséret. Amint éltek is, mondja nekik, na ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, hogy milyen rendelkezéseket adtunk nektek korábban. Most szeretném, hogyha tovább mennétek ebben. Ez nagyon fontos, hogy nem az a keresztény üzenet, és nem ott kezdődik, hogy légy más, légy szent. Nem ott kezdődik, hogy változtasd meg magadat, és majd Isten el fog fogadni. Legyél elég jó ahhoz, hogy majd békébe lehess Istennel. Szentelődj meg, változtasd meg magad, hogy majd Isten szeressen vagy elfogadjon. Ezért fontos, itt a történet közepén vagyunk, hanem avval kezdődik, amit így mond a levél elején Pál a tesszalonikai gyülekezetnek, hogy ti elfordultatok a báványoktól Istenhez. Hogy az életetekben történt valami alapvető változás, hogy felismertétek, hogy az életetek báványokat imádott, hiába valóság köré volt igazítva. Hallottátok az Jézusról szóló örömhírt, és elfordultatok, és elfogadott bennetek Isten, titeket Isten Krisztusért. És mivel ez megtörtént, na ezen az úton haladjatok, legyetek mások, szentelődjetek meg. Ez a legalapvetőbb dolog az evangéliummal, hogy ez a sorrend ne keverjen össze bennünk. Mert az ember a maga természetes értelme szerint azt gondolja, és ha tudja, hogy nem a szíve, akkor is azt diktálja neki, hogy majd, ha elég jó leszek, majd, ha elég méltó leszek, majd, ha eléggé megtisztítom magam, majd, ha előre jutok a megszentelődésnek az útján, akkor majd végre jó leszek Istennél. És az evangélium sorrendje pontosan az ellenkezője. Soha nem vagyunk elég jók, soha nem vagyunk elég méltók, soha nem voltunk azok, de Isten Krisztusban felragyogott ránk, elfogadott, megbocsátott, magához ölt, szövetséget kötött velünk, népének tagjaivá hívott el bennünket, megáldott bennünket. Krisztusban igazak lettünk előtte, és ezután hálából szálljuk oda magunkat. Engedjük, hogy formáljon, és változtasson. Ez az első, a másság titka, a felszólítása a megszentelődésre, hogy Krisztussal kezdődik, hogy Isten benne elfogadott, úgy, ahogy vagyunk. Úgy, ahogy vagyunk. De ebből elkezd kihívni, átformálni, megtisztítani, új emberré tenni. Ez az apostol felszólítása. Ezért más a keresztény gyülekezet. Ezért is így lesz más, mint mindazok, akik között élünk, egyedül az ő elhívása miatt. Másodszor akkor térjünk a lényegre, úgyis ez érdekel mindenkit, vagy éppen ezt nem akarja hallani más. Kerüljük a paráznosságot. A megszentelődésnek a folyamata az egész életre vonatkozik. Egy keresztény közösség életében, minden keresztény ember életében nincs semmi, se a munkánk, se a kapcsolataink, se a pénzügyeink, se a politikai elképzeléseink, se az, hogy a társadalomban jelen vagyunk, se a hobbink, semmi nincs, ami nem tartozna Isten uralma alá. Ami nem tartozna az alá, hogy na ebben is legyetek mások. És mégis ebben a szakaszban Pál apostol a szexualitással összefüggésben kezdi ezt az általános felszólítást konkréttá tenni. Tartózkodjatok a paráznosságról. Miért? Később beszél a munkáról, több minden másról. Miért ezzel kezdi? És ezt nagyon fontos értenünk, hogy miért ezzel kezdi, mert nem azért, mert a keresztények mindig erről akarnak beszélni, vagy ettől félnek. Valami más oka van. Miért ezzel kezdi? Azért, mert a korabeli római görög kultúra ezen a téren a szexualitás férfi és nő kapcsolata területén radikálisan különbözött attól, amit Pál apostol a Teremtő Isten akaratának ismert, mint zsidó ember, és mint aztán Krisztus követője. Radikálisan más volt. Minden kultúra valahol közelebb áll Isten rendjéhez bizonyos dolgokban, és más dolgokban meg távolabb áll. És az a kultúra, az a világ, voltak valamikor ilyen világok, a szexualitás területén nagyon-nagyon radikálisan máshol állt, mint Istennek a rendje, amit Pál apostol hitt és vallott. És ezért, gondolj bele, ezért mindenki, aki abban a világban, itt most konkrétan, Tesszalonikában lett Jézus Krisztus követője, a szexualitás területén azonnal éles konfliktusba került. Vagy konfliktusba került azzal, hogy mások vagyunk, és most már másképp gondolkodunk, és folyamatosan konfliktusba volt az őket körülvevő emberekkel, munkatársakkal, barátokkal, családtagokkal, mindenkivel, mert teljesen más gondoljuk már. Vagy pedig konfliktusba kerültek új önmagukkal, új életükkel Krisztusban, Istennel is, meg magukkal is, mert a kettő között majdnem megfeszültek. Mert nem olyan könnyű kijönni, és egy teljesen új gondolkodásmódot és viselkedést felépíteni egy olyan környezetben, ami mindenben az ellenkezőjét mondja. És ezért konfliktusba került önmagával és ezzel az új élettel és Istennel, ha nem tudta levetni a régi élet berögzött szokásait, mert nem biztos, hogy így ment azonnal. Vagy pedig, hogyha esetleg egy ideig levetette, aztán valamiért megingott és visszacsúszott. De mindenképpen egy olyan téma volt minden Krisztus követő számára abban a világban a szexualitás témája, amit nem lehetett kikerülni, ha komolyan vette, hogy Isten akaratá alá akarja rendelni az életét, hogy Isten szerint való módon akar élni. Hogy milyen volt ez a kultúra, már pár száz évvel korábban, de nagyon jól megfogalmazza Démoszthenésznek egy kijelentése. Azt mondja, a szeretőket a gyönyör miatt tartjuk, az ágyasokat, hogy nap mint nap kiszolgáljanak bennünket, a feleségeket pedig azért, hogy törvényes gyerekeket szüljenek nekünk, és hű házvezetőink legyenek. Nem volt egy magas... Hát értitek, mit jelent ez? Hogy abban a kultúrában nem volt olyan, hogy valaki számon kér, akár egy feleség, számon kér, vagy megkérdez egy férfit, hogy különben miért jársz folyamatosan prostituálthoz? Vagy miért van valaki más az életedben? Nem lehetett számon kérni, mert teljesen normális volt, hogy van. Mert ez volt a társadalmi felfogás. A feleség dolga annyi, hogy legyen törvényes gyerek, és a házvezetőnő legyen. Ezt mondja, így működött. És amikor valaki egy ilyen világban Krisztus követője lesz, értitek? Pál azt mondja, hogy mint zsidó ember, akinek teljesen más elképzelése volt, mint Krisztus követője, aki Krisztusban megerősödött, mint az, ami az Ószövetségben volt, ő meg mit mondott? Ő meg azt mondta, hogy a szexualitásnak a helye egyedül férfi és nő törvényes, nyilvános, életre szóló elkötelezettségében van a házasságban. És mindaz, amit mond, kerüljetek a paráznaságot, az, ami ezen kívül van. De az a világban, abban a világban, ez felfoghatatlan volt. Na, mit jelent ez kicsit konkrétabban? Ha tovább menjünk ebben a bibliai szakaszban, ezen belül két fő kérést vagy intést fogalmaz meg. És ezt érdemes megvizsgálni. Az egyik arról szól, hogy hogyan viszonyulunk a testünkhöz, a másik, hogyan viszonyulunk a másik emberhez. Miben vagyunk mások? Miben legyünk mások? Az első az, hogy azt mondja, abban, hogy megtanulunk uralkodni a testünk kívánságai felett. Azt hiszem, hogy ennél népszerűtlenebb mondatot a mai világban nem lehet mondani. Ezt nagyon jól tudom. Hogy lehetetlen erről beszélni. Mert amikor ezt hallja valaki, hogy megtanulunk uralkodni a testünk kívánságai felett, akkor az jön be, hogy ósdi, képmutató, idegen, tarthatatlan, olyan szinten más, mint az, hogy az élet forrása, az élet öröme, az ember személyiségnek a kiteljesedése nem más, mint hogy megéli mindazt, ami előtör belőle. De Pál ezt mondja, szembe kell vele néznünk. Megtanulunk uralkodni testünk kívánságai felett. Miért? Mert a szexuális vágy és energia hatalmas erő. Hatalmas erő áldásra vagy pusztításra. Istentől való hatalmas erő és energia. Istentől való teremtettségünkből fakadó. Férfivá és nővé teremtette a maga képére. Miért tette két pólusává? Hát, mert ilyennek akarta. Mert gyönyörködött benne, mert látta, hogy ez jó. De nem mindegy, hogy milyen mederbe kerül. Vagy pedig zabolátlanul tör ki. És ezen a ponton nem kerülhetem el, egy kicsit mélyebben megvizsgáljuk a bibliai szöveget. Ha valaki látja a negyedik verset, Károli biblia fordítása ezt így fordította, hogy megtanuljuk, hogy mindegyikőtök szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét. És ez a kifejezés a görög szóban ez van, hogy szentségben és tisztességben bírni a magunk edényét. Ez az edény mire vonatkozik ez? Ez két irányba indította el a két lehetőség van a fordításra. Az új fordítás, amit felolvastam, azt mondja, hogy az edény, és van erre példa, oka ennek nyelvileg, az edény az a feleség. És ezzel azt mondja, hogy tanuljon meg mindenki, hát minden férfi, szentségben és tisztaságban élni a feleségével. A másik lehetőség, hogy az edény nem a feleséget jelenti, hanem ahogy máshol is sok ilyen a Bibliában, a testünket. Tanuljon meg mindenki szentségben és tisztességben élni az ő testével. Vagy mindenki szentül és tisztán őrizze meg a testét. És azt gondolom, hogy ez a helyes. Két okból is. Az egyik azért, mert amikor a gyülekezetet megszólítja Pál, akkor nem a férfiakat szólítja csak meg, hanem mindenkit. A másik, hogy ez a kép, bocsánat, de ez van itt, ha így értenénk, hogy a feleség, a férfi edénye, ez nagyon távol áll attól a bibliai képtől, amelyben a házasságban, amely szerint a házasságban férfi és nő egyenlő. Úgyhogy itt arról van szó, azért kellett ezt elmondanom, mert az újfordítást nézitek, azt mondjátok, hogy itt arról van szó, hogy szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, én meg azt mondtam, hogy megtanuljunk uralkodni testünk és kívánságai felett, azaz szentségben és igazságban éljünk a testünkkel. Szeretném hangsúlyozni, hogy amikor arról beszélünk, hogy szentségben és tisztaságban élni a testünkkel, uralkodni a testünk kívánságai felett, az nem elfojtás. Az nem a test vagy a szexualitás megvetését jelenti. Az nem azt jelenti, hogy gyűlölnénk vagy félnénk a szexualitástól. Szentül és tisztán, tisztességben, sőt az eredeti szó ezt jelenti, tiszteletben megőrizni a testet, az egy pozitív viszonyulást jelent a testünkhöz. Ez egy pozitív viszonyulást jelent a testünkhöz, mindenével, a szexualitásunkkal együtt. De azt is jelenti, hogy a szexuális vágy nem lesz a végső mozgatórugója a testünknek és az életünknek. És az is benne van, hogy azért őrizzük meg a testünket és uralkodunk rajta, mert értékeljük, mert fontosnak találjuk, mert nem mindegy, hogy mint Isten megváltottjai, mit teszünk vele. És ez ugyanúgy igaz azoknak is, akik a házasságban élnek, mint akik nem házasságban élnek, vagy nem élnek házasságban, mert nagyon könnyű lenne ezt úgy, vannak ezek a szerdai bibliórák is, ott beszélgettünk már erről az ígéről, és valaki nagyon jól újra és újra felhozta ezt a gondolatot, és teljesen igaza van, hogy mert a házasságban is lehet nem szentül és nem tisztán élni a szexualitással. Ha valakinek kérdése van, akkor kezdjenek el beszélgetni a házastársak erről egymással. Ezt csak ennyit jelzek. Az első, tehát, hogy hogyan viszonyulunk a testünkhez, a másik ide kapcsolódik, a másik intés, miben legyünk mások, azt mondja Pál, senki ne károsítsa meg és ne csalja meg a testvérét semmiféle ügyben. Ez egy olyan mondat, amit lehet úgy érteni, hogy itt áttér az apostol egy másik témára. Mások megkárosítása vagy megcsalása az alapvetően gazdasági jellegű dolog, tehát, hogy ne fosszad ki, ezt jelenti a szó, ne fosszuk ki a másikat, ne használjuk ki a másikat, tehát pontosan azt jelenti, hogy ne akarjunk magunknak többet gazdaságilag, anyagilag mások kárán. Ezt jelenti ez. De mivel utána újra a tisztaságról beszél Pál apostol, ezért ez a rész, ez szintén a szexualitásról szól, és figyeljétek meg, milyen fontos ez. Ez azt jelenti, amire sokszor nem gondolunk, hogy a test kívánságai által vezérelt cselekvés vagy életforma mennyire könnyen vezet oda, hogy másokat megcsalunk, azaz használunk, kihasználunk, kifosztunk. Pál azt mondja, hogy amennyiben átlépjük a szexualitás Istentől rendelt medrét, a házasságot, olyan területre lépünk, amely nem a miénk, és így másokat lopunk meg. Ez teljesen világos a házasságtörés esetében, amikor egy harmadik fél ellopja a hűtlentársától azt, ami az övé. De nyugodtan mondhatja azt bárki, jogos a kérdés, hogy na de ha két felnőtt ember, akik egymást szeretik, saját beleegyezésük és döntésük alapján vannak együtt, akkor hogyan, mivel ők ezt akarják, hogyan lenne ez érvényes, hogy megkárosítják, vagy megcsalják egymást. De gondolj arra, hogy mi marad végül sokakban, akik egy ilyen kapcsolat után szakítanak. Én még nem beszéltem, nem nagyon hiszem, hogy találkoztam olyan emberrel, aki egy szakítás után ne érezte volna magát legalább az egyikük kiégetnek, kifosztottnak, kihasználtnak és becsapottnak. És Nyilvánvaló, tudjuk jól, hogy ez így van, akkor is, ha hosszú ideig lángolt a szerelem, meg se fordult a fejünkben. Egekbe repített a kapcsolat. A történet vége. Ha a házasság, mint Istentől való rend, egyszer és mindenkorra nem tartja ezt egybe. A történet vége mindig veszteség. Mert a remények és az elvárások, amelyek megvoltak közben, néhány év alatt semmivé lettek. A csodálatos órák a fájdalomba fordultak. És ezért mondja Pál, senki ne menjen túl azon a határon, amit Isten rendelt, hogy nehogy kifossza, nehogy megrabolja, nehogy meglopja a másikat, ne akarjon ő gazdagodni a másik kárán. Kerüljétek a paráznoságot. Más viszonyulás a testünkhöz, más viszonyulás a többi emberhez. Alapvetően más, igen. Teljesen más, mint a mai kultúra diktál. Végül tegyük fel a kérdést, miért és hogyan. Van-e út innen előre? Vagy mindez pusztán álmodozás? Szükséges-e és lehetséges-e a szentség és tisztaság ilyen értelmű megélése egy olyan korban, amely betegesnek, képmutatónak és abnormálisnak tartja azt, amiről mostanáig beszéltünk? Miért legyünk mások, és hogyan lehetünk mások? A miért nagyon röviden utalok csak, hogy a hogyanról tudjak többet beszélni. A miértre három választ az apostol. Nézzétek majd meg. Az első azt mondja, mert az Úr bosszút áll azokon, akik másokat kihasználnak. És itt nem azt kell látni, hogy Isten egy olyan Isten, aki majd eljön, és bunkosbottal fejbevág magyarul, arra vár, hogy megbosszulhassa, hanem azt kell mondani, amiről pontosan beszéltünk, hogy a veszteség, a fájdalom, a sebzettség, az összetörtség, az egymás iránti harang, vagy gyűlölet, a csalódottság, és mindaz, amit ebből tovább viszünk, az a bosszú, az a része, a bűn következménye. A második dolog, amit mond a miértre, hogy mert ő elhívott. Nem tiszteltelenségre hívott el Isten, hanem szentségre. És a harmadik, mert azt mondja, mert aki ezt megveti Istennek a szavát, vagy ezt megveti, az Isten szavát veti meg. Úgyhogy nem kérdés a miért a keresztény közösség számára, de beszéljünk inkább arról, hogy hogyan. Fontosabb ez a kérdés most, hogyan? Hogyan lehetséges? Értitek? Szeretném, hogy ezt megértenétek. Mi vagyunk a másság. Egy olyan kultúrában élünk, ahol a többség egyre inkább azt gondolja, hogy akár milyen formájú, felosztású, beosztású szexuális kapcsolat már nem csak tolerálandó, mert ők a kisebbség a többség részéről, hanem mértékadó. Minden mértékadó, minden helyén való. Ha hárman szeretnének házasodni, lehessen hárman házasodni. Minden mértékadó. És ha ebben a kultúrában te azt mondod, hogy én szeretnék ragaszkodni ahhoz, ami Isten eredeti terve, akkor abszolút a kisebbséghez tartozol. És ne várj toleranciát, mert nem lesznek toleránsok. Ebben a szembeszélben, ebben a harcban, ebben a kultúrában hogyan lehetnénk mások? Akár házasságban élünk, akár egyedül vagyunk, akár elváltunk, akár özvegyek vagyunk, akár sok kapcsolatunk volt már, sokféle helyzetben, ahogy abban a gyülekezetben is, mindenféle helyzetben jöttek az emberek. Mégis megszentelődésre hívja őket. A kulcs egy rövid kis mondat annak a szakasznak a közepén. Isten ismerete. Nézzetek meg, mire épít Pál apostol. Miért legyetek? Hogyan lehettek mástok? Azt mondja, mindenki szentségben és tisztaságban éljen, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Ez nem egy ilyen degradáló beszéd az Isten nem ismerőkről. Ne így halld, hanem azt halljad meg, hogy az Isten ismerete. A szexuális életünkben való tisztaság, a testünk megőrzése összekapcsolódnak. Miért? Mert azt mondja, pogányok, akiknek nincsen az Isten ismerete az életükben, ott rajtuk nem lehet ezt számon kérni, de ti ismeritek Istent. Hogy kapcsolódik ez össze? Nyilván nem csak úgy, hogy azért, mert ők tudják, hogy mi az Isten akarata. Mert azt is tudjuk, hogy attól, mert tudja valaki az Isten akaratát itt, attól még az még nem erő ahhoz, hogy tényleg más módon éljen. Hogy tényleg ezt az erőt, ezt az energiát a helyén tudja az életében. Hogy lesz Isten ismerete erre válasz? Úgy, hogy Isten ismeret, amire Pál apostol hivatkozik, az nem más, mint Istennel való mély közösség. Jézus Krisztus által. Az nem más, mint Isten magasztalása és tisztelete. De ez nem egy, aki tudja, az tudja, aki volt már közel, amikor a Szentlélek betöltötte, az tudja. Aki nem tudja, az nem tudja még. Hogy ez nem egy ilyen vallásos megfelelés, hogy én az Isten tisztelem, hanem ez a legmélyebb forrás, ami felfakad az ember szívéből, amikor Isten szeretete, kegyelme körbeveszi, igazsága és szentsége betölti őt. Ez azt jelenti, bocsánat, de ki kell mondanom, hogy az van a szíve mélyén, ez az Isten ismerete, hogy az Istennel való közösség, az ő ismerete a legfőbb jó ebben az életben. A legfőbb jó. Isten közelségének, szeretetének az ízlelése és az élvezete. Nekik ez nem tetszik, a Westminsteri hitvallás 16. században kimondja ezt. Élvezete. Mint ami minden egyéb szükséget és vágyat meghaladó valóság a keresztény gyülekezet életében. Nincs más út. Csak ha egy sokkal nagyobb erő, egy sokkal nagyobb jó, egy sokkal nagyobb vágy, egy sokkal nagyobb öröm tölti be az életünket, Isten valósága és szeretete, akkor leszünk készek és képesek arra, hogy elkezdünk egyáltalán ránézni arra, hogy mit kezdünk, nem csak a szexualitásra, minden más elképzelésre, vágyra és tervre, igaz ez, de a szexualitásra is, akkor kezd el az valahogy leesni, hogy miért nem kell, hogy az irányítson már mindent. Mert valami nagyobb a helyére, nem kioltja, helyére teszi. Ez az egyik dolog. A másik, ha szeretném, és ez most már a vége lesz, de nagyon fontos, próbáljátok ebben követni, mert ez a kulcs, hogyha részletesebben, mélyebben akarod megérteni, mi is történik férfi és nő, meg Isten között ebben a kérdésben. Azt olvastuk a bevezetőben, a lekcióban, egy rövid részt olvastunk, emlékeztek, hogy Isten megteremti az embert. És azt mondja a Biblia, hogy Isten a maga képére teremtette az embert, férfivá és nővé teremtette őket. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy a férfi és női valóság, lét, pólus, az valahol az Isten képéhez tartozik, nem? Isten a maga képére teremtette, férfivá és nővé teremtette. Ami a mi számunkra, a mi személyiségünkben a legmélyebb dolgok egyike, hogy férfi vagyok, vagy nő vagyok. Ez nagyon mély, ez nyilván ez nem csak a testi szexualitáshoz, szóval az egész lényem legmélyéhez kapcsolódik. Az valamilyen módon Isten mélyéhez is kapcsolódik, az ő képére, az ő hasonlatosságára, férfivá és nővé teremtett bennünket. Amikor az ember elszakadt Istentől, Isten ismerete elveszett minden ember számára, a bűnnel, a bűnesettel, amikor az ember eltéveszti Isten képét, nem ismeri már őt, nem ő ránézve él, nem vele közösségben él, nem őt magasztalva, hálából él, egyikünk se így kezdi ezt a világot. Abban a pillanatban, ami ennyire Isten lényéhez kapcsolódik, férfiasságunk és nőiességünk, az is torzul, nem? Az is minden torzul a bűnesetben. A férfi és a női mi voltunk, a szexualitásunk is sérült és torzult. És És ezért az az áldott ajándék, amit Isten arra adott, hogy kifejezze férfi és nő egységét a szexualitás, hogy elmélyítse, hogy örömöt okozzon nekik. Persze, meg gyermekek is szülessenek ebből. De ez az áldott ajándék innentől elkezd kifacsarodni, és egy pusztító erővé lesz, amellyel uralkodunk egymáson, amellyel bántjuk egymást, amely nincs a helyén. De nézzétek, itt jön az örömhír. Hogy amint Jézus Krisztusban, a megváltásban újra elkezdjük megismerni Istent, elkezdjük őt szemlélni, elkezdünk vele járni, felé fordítjuk az életünket, elkezdjük őt magasztalni, elkezdjük őt az életünkbe első helyre tenni, akár tudod, akár nem, a szexualitásunk is elkezd gyógyulni. A férfi és a női mi voltunk. Mert ő hozzá tartozik. És ezért mondja Pál, a pogányok nem ismerik Istent, nem megvetni kell őket, egyszerűen csak nem lehet elvárni. Nézd körül. De ti ismeritek Istent. Ők nem dicsőítik Istenként, ők persze, hogy ki vannak szolgáltatva a vágyaiknak, a testüknek, mindez, ami uralja őket egy olyan kultúrában, ahol Istenné lesz, pálvány Istenné lesz a szexualitás, de ti nem. Ti mások vagytok. Ti más Istent vallotok, nektek más van az életetekben. Egy másik ilyen a római levélben Pál ez egészen konkrétan kimondja. Azt mondja, azokról, akik báványokat imádnak az élő Isten helyett, ezért, mert báványokat imádnak, kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Értitek? Az Isten ismerete, az Isten ismeretében, ebben a mély és valóságos közösségben, ebben elkezd, képessé lesz helyreállni az, gyógyulgatni az, ami különben zabolátlan erő. Úgyhogy befejezésül, mire hív ez? Azt gondolom, hogyha őszinték vagyunk, korunktól függetlenül, élethelyzetünktől függetlenül, attól függetlenül, hogy férfiak vagyunk, vagy nők vagyunk, mivel ennyire személyes dolog a szexualitás, nincs köztünk olyan, akit ez valahol nem érint. Nincs olyan. És nem másról szól ez, mint hogy Isten Krisztusban az ő jelenlétébe hív. Az ő ismeretébe, az ő imádásába, az ő szemlélésébe, az ő magasztalásába, az úrvacsorában is. De valaki nem úrvacsorázik, akár áldásban, akár csak, hogy itt van. Mint ez arra hív, hogy jöjjünk annak a jelenlétébe, figyelj, aki szent és tiszta. Érezhetjük magunkat mocskosnak, miközben talán nem is tudjuk, hogy miért van. Nem baj, jöjj az ő jelenlétébe, ki szent és tiszta. Lehet bennünk konkrét bűnbánat, ami jó, mert tudjuk, hogy nem az elhívásunk és a megszentelődésünk útján jártunk. Ha bűnbánat van bennünk, tartsunk bűnbánatot, és jöjjünk hozzá. Lehet bennünk aggodalom, hogy nem, ez lehetetlen, ez nekünk úgysem fog menni. Gyere ezzel az aggodalommal Istenhez. Lehet, hogy kétely van benned. Tényleg így van ez? Igaz ez? Tényleg erre hívja Isten népét? Gyere ezzel a kétellyel Isten jelenlétébe. Lehet, hogy valamiért nagyon dühös vagy, vagy frusztrált vagy. Isten Jézus Krisztusban az ő jelenlétébe hív, hogy a szent lelkét ránk árassza, hogy meggyőzzön minket az igazságáról, hogy megtisztítson bennünket, hogy formáljon minket, és hogy szabaddá tegyen minket. Jöjjünk így hozzá. Amen.
Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk eléd egyáltalán, és köszönjük, hogy te várod ezt a pillanatot, hogy megálljunk előtted, hogy egyszerűen csak őszintén úgy, ahogy vagyunk, megálljunk előtted. Hálásak vagyunk, hogy nem csak beszélgetni jöhetünk hozzád, hanem sírni, örülni, táncolni, kérdezni, válaszokért zörgetni és kutatni. És hálát adni neked, Uram, most így, hogy részünk lehetett a legnagyobb ajándékban, akit nekünk adtál az Úr Jézusban. Szentlélek Úristen, egyedül te vagy az, aki magyarázni tudod nekünk egyen-egyenként, kinek-kinek a saját nyelvén azt, hogy mit jelent az, hogy kevés eltettél, kevés kisebbé bennünket önmagadnál. Te vagy az, aki egyedül magyarázni tudod azt, hogy mit jelent az, hogy a saját magad képmására teremtettél. Te vagy az, aki egyedül meg tudod értetni velünk, hogy mit jelent az, amikor a hiányainkat emberi eszközökkel próbáljuk betömködni, és próbáljuk valamilyen módon kikalapálni a itt-ott összehorpadt és megtört életünket. Te tudod ennek a múltját, te ismered a jelenünket, te ismered a jövőnket, Urunk. És így hívunk és kérünk szépen, hogy amit elkezdtél, azt folytasd. Folytasd azt a munkát, amit végzel bennünk, hogy megértsük azt, hogy ki vagy te, hogy kik vagyunk mi, hogy lássunk meg a te ismereteden keresztül, lássuk meg magunkat, és hogy kinek képzelted el az embert. Mi az a teljesség, és mi az a full extra, Uram, amit te nekünk készítettél, mert legtöbbször nem értjük. Én nem értem, Uram. Hívlak, és kérlek, és várlak, és könyörgöm, hogy ebben vezess mindannyiunkat. És kérünk ezért, Uram, mert annyian vannak körülöttünk megtört életek, és vágyunk az, hogy a te világosságod rajtunk keresztül világítva hozzád vonzza őket. Kérünk ezért, mert a te ismeretedben járva, a te ismeretedben, a te veled való kapcsolatban lélegezve tudunk csak igazán odaállni a másik ember mellé, a beteg ember mellé, a fájó ember mellé. Hívunk, mert nekem magamnak, nekünk magunknak szükségünk van a te vigasztalásodra, Uram. Akkor is, amikor ma este érintett meg valami, akkor is, amikor ugye általában azt érezzük, hogy, vagy azt érzem, hogy nem értek valamit. Akkor is, amikor a családomban valaki, vagy akit nagyon szerettem, eltávozott, és most a gyászban vagyok. Hívlak mindannyiunk életébe. Szentlélek Úristen, te légy a vigasztaló, te légy az, aki bekötözöd a sebeket és a megtört embereket meggyógyítod. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te tanítottál bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké.